kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Isten igét a Sámuel első könyvének 17. részéből, a 43-tól 47-ig terjedő versekből olvassuk. Dávid ezt mondta a filiszteusnak: te karddal, láncsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr. Leváglak, és a fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadoknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és láncsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Isten áldása legyen az ő igéje. Győzedelmes keresztény élet, ez a témánk ezekben a napokban, és öröm számomra, hogy van ez iránt érdeklődés. Én nagyon remélem és hiszem, hogy azért vagyunk itt ma este is, és ezekben a napokban, mert erre vágyunk. Erőteljes és győzelmes keresztény életet akarunk élni. Az Úr Jézus azt mondta nekünk, tanítványainak, a gyülekezetnek: ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Ez azt jelenti, hogy ti vagytok azok, akik ebben a sötét, mocskos, elvetemült, bűnös világban megmutatjátok az embereknek az irányt. És ha valaki néz titeket, nézi az életeteket, és hallgat titeket, és tanácsot kér tőletek, akkor Isten vezetésével jó irányba tudjátok terelni az életüket, úgyhogy ne eltévejedjenek, és zsákutcába kerüljenek, hanem célba érjen valamennyi embernek az élete. Most ismeritek Dávid és Góliát történetét. Ezt még a kis gyerekek is ismerik ezt a történetet, és szeretik ezt a történetet. Ebből a hosszú történetből olvastunk fel néhány verset. Tegnap este arról beszélgettünk, arról elmélkedtünk, arról szólt az üzenet, hogy mi szükséges ahhoz, hogy győzelemre vigyük Isten ügyét az életünkben és a szolgálatunkban. És megállapítottuk azt, hogy mindenek előtt alázat és engedelmesség szükséges. És olvastunk Saul királyról, mint negatív példáról, aki ugyan szépen indult, alázatos volt, kicsinek tartotta saját magát, ugyan úgy is hívták az apja kis, de valószínűleg héberül ez mást jelent, magyarul kis, kicsi. Mégis felfúvalkodott, és amikor felfúvalkodott, és nem volt már bizalma az Úrban, és a saját eszére,
támaszkodott, és elkezdett okoskodni, és megkérdőjelezte Isten tanácsát, és Isten akaratát, és Isten útmutatását, akkor elbukott, és az Úr is eltávozott tőle. És amikor Sámuel sokat bánkódott Saul miatt, Saul engedetlensége miatt, akkor az Úr azt mondta neki, meddig bánkódsz még olyan sokat Saul miatt? Ne bánkódj, mert nekem van még eszközöm ebben a világban. Van még eszközöm a nép között. Én végre tudom hajtani az én akaratomat, ha kell Saullal, ha kell Saul nélkül. És így van ez, testvéreink. Isten akarata, az teljesül. Tudjátok, a kis KT-ba Luther Márton, hogy tanítja nekünk, a mi atyánk magyarázatában azt mondja, Isten akarata teljesül, ami kérésünk nélkül is. Nem úgy van, hogy csak az teljesül, amit mi kérünk. Ha kérjük, ha nem. Ember tervez, Isten végez. Isten akarata teljesül, ami kérésünk nélkül is. Isten véghez tudja vinni az ő akaratát nélkülünk is. Nélkülem is, nélküled is. De mi azt kérjük ebben az imádságban, mondja alázatosan Luther, hogy Isten legyen kegyelmes hozzánk, és az én életembe is, a mi életünkbe is teljesüljön Isten akarata. Isten véghez tudja vinni az ő akaratát, az ő tervét, Saullal is, de ha Saul engedetlen, véghez tudja vinni, Saul nélkül is. Ezért Isten kiválasztott, szóval más királyt választottam. Noha, ő volt a felszentelt király, még sokáig élt. Isten más királyt választott. Dávid és Góliát története a Sámuel első könyvének a 17. részében van megírva. Az egész 16. rész, az előző rész arról szól, hogy Isten kiválasztja Dávidot, és királlyá keni Dávidot. Amikor Sámuel elmegy Isaihoz, jönnek a fiúk valamennyien, azt mondja az Úr, majd megmutatom neked, hogy ki lesz a király. És természetesen azt gondolta az apa, hogy majd a legidősebb. Azt mondjuk mi székelyek, néha arról, hogy elhív az Úr, de nem csak arra, hogy elhív ebben az életben, hanem néha elszólíthat ebből az életből is az Úr. Azt mondja, nem a koros, hanem a soros. Nem az megy el közülünk legközelebb, aki a koros, az is lehet, hanem az megy el majd, aki a soros. Na, így gondolta az apa Isai, hogy majd aki koros. De Sámuelnek azt mondta az Úr, nem. Ezek közül nem tudok királyt. Egyik sem az, akiből király lenne. És mikor minden fiút már bemutatott, Isai, megkérdezte tőle a próféta, nincs még egy fiú. Szóval van még egy, de az jelentéktelen. Az a legkisebb. Nem is gondoltam, hogy az Úr őt választaná. Kint van a juhokkal. Szóval hív csak haza. És akkor hazajött Dávid, az Úr azt mondta, ő az. Ő az, mert az ember azt látja, ami a szeme előtt van. Mi egyes embereket alkalmasnak tartunk bizonyos feladatokra. Nézd, milyen erős ez az ember, milyen okos, milyen ügyesen beszél, milyen tehetséges, milyen jó kiállása van neki. Fiatal, valószínűleg így választják a munkaadók is az embereket megnézik, meginterjúlják őket, tetszik, nem tetszik, szimpatikus, antipatikus. Néha úgy van, hogy azt mondja, ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna, van ilyen eset is. De Isten azt nézi, ami a szívedben van. Azt mondja, Isten azt nézi, ami a szívben van. Mi ránézünk valakire, azt mondja, biztos, milyen rendes, milyen tisztességes, milyen becsületes, milyen jóra való ember. De ha az Úr valakinek a szívébe néz, nem biztos, hogy ezt látja. Lehet, hogy a legrafináltabb, meg a leggonoszabb emberrel van dolgunk néha, nem tudjuk ezt. Isten a szívet vizsgálja. És ha megtisztítjuk a szívünket, nincs köztünk egy sem jó, azt mondja az ige. Nem úgy van, hogy egyik jobb, mint a másik. Nincs. Mindannyian vétkeztünk. Nincs egy sem, aki olyan tiszta szívű és jó szívű és rendes. Mindenkiben van valami rafinéria. Hátsó szándék. Gondolkozok, van egy jó mondás, hogy hogy is van az, hogy édes szájú és gonosz májú. Valahogy így van, de nem vagyok biztos. Néha lehet az ember ilyen édes szájú, de gonosz májú. Ha megtisztítjuk a mi szívünket, ha kiirtjuk a kiirtani valót, akkor már is más lesz a helyzet. Ha az Úr Jézus vére, szoktuk, van a gyerekeknél egy ilyen magyarázat az evangéliumról, hogy az ember szíve sötét. Rút volt szíve sötét. De Jézus oda betért. És mert megmosott a vér, a fekete szívet, a piros vér megmosta. A szívem hófehér. Ha ez megtörténik, akkor már is más lesz a helyzet. Ha bűneitek skarlátpirosak lennének, mondja Ésajás, az Úr hófehérré tud mosni. És az Úr ezt akarja, mert el akar hívni minket az ő szolgálatába. Úgy, ahogy elhívta Dávidot, úgy el akar hívni engem és téged is. Ma este mindannyiunkat, ha benne vagyunk a szolgálatba, ha még latolgatjuk, hogy menjünk, ne menjünk, vállaljuk, ne vállaljuk, Isten el akar hívni az ő szolgálatába. Nem egyszerű szolgálat ez, de a legcsodálatosabb dolog, ami létezik ebben a földi életben, az, hogy Isten szolgálni és harcolni az Úrnak a harcait. Ha végigolvashatok Dávid történetet, ez volt az indulás Dávidnál, amikor hazahívta Isai, szembesült a prófétával, Isten belenézett a szívébe, azt mondta, ez az, kent fel. És amikor felkente Dávidot, azt olvassuk, hogy az Úr lelke rászállt Dávidra, akkor elhívta az Úr, felkente az Úr, rászállt az Úr lelke Dávidra, és vele is maradt. Megragadta az Úr, elfogadta az Úrnak az áldását, az Úrnak a kenetét, és az Úr lelke vele is volt. Igazából nagy kockázatot vállalt Isai is, és Dávid is. Amíg egy felszentelt király létezett Izraelben, utána látjuk, Saul mindaddig az életére tört Dávidnak, amíg meg nem halt a csatában fiával együtt, Jonatánnal. Megpróbálta elpusztítani. Irigység volt benne, mert az Úr lelke Dáviddal volt, és tőle pedig eltávozott az Úr lelke. És ez így működik mai napig. Ha valakivel ott van az Úr lelke, és ha másikban is ott van az Úr lelke, akkor testvérek vagyunk. Összefogunk, és harcoljuk az Úr harcait. De ha valaki engedetlen az Istennek, noha Isten szolgájának nevezheti magát, lehet bármilyen titulusa, gyülekezeti tagnak, vagy akár gyülekezeti vezetőnek, de engedetlen, nem azt teszi, amit az Úr neki parancsolt. Eltávozik az Úr lelke, és mindig irigy lesz, és támadni fogja azokat, akik Isten akarata szerint járnak el. Harcolják az Úr harcait. Ez így működött Dávidnál, Saulnál, ez így működik a mai napig. Vannak bizonyos lelki mechanizmusok, ami 1000 évvel, 2000 évvel, 5000 évvel ezelőtt is ugyanúgy működtek, mint a mai nap. Az Úr elhívta Dávidot, és Dávid vállalta ezt a kockázatot, Isten az ő pecsétjét, az ő kenetét adta Dávidnak, az ő szent lelkét adta Dávidnak, és vele is maradt. Néha nem történik semmi. A világ azt mondja, az Úr nem tesz se jót, se rosszat. Nem történik semmi különös. Nincs semmi különös abban, hogy járunk gyülekezetbe, hogy keresztények vagyunk. Néha nem történnek különös dolgok. Nem is kell mindig valami nagy, különös, nagy szenzáció történjen. De bármikor jöhet egy olyan helyzet, amikor ki kell állnunk. Azt olvastam, hogy a top menedzserek, akik valamilyen nagy vállalatnál vezető funkciót látnak el, 95%-ban olyan munkát végeznek, amit bárki, vagy a legtöbb ember el tudna végezni. 95%-ban. De van 5%, ezek a krízis helyzetek. Amikor a legtöbb ember elbukna, lesújtaná a nehézség, nem tudna helytállni. Nos, ezért az 5%-ért kapják a nagy fizetéseket. Mert akkor kell kiállni a nehéz helyzetekben. Ebben az 5%-ban kell megálljuk a helyünket. Nos, darabig nem történt Dávidnál sem semmi. Élte az ő életét. Noha, rendkívüli fiatal ember volt Dávid. Rendkívüli. Én egy olyan helyen nőttem fel, Brassó megyében. Emlékszem, gyerekkoromban 3 Esztena volt a mi falunk határában. Ismertem jól, mind a 3 bácsnak hívtuk. Voltak juhászok, meg a bácsok. A juhászok azok voltak a megbízottak, akik a nyájjal mentek, a bács, ő volt az Esztenának a vezetője. És nagyon egyszerű emberek voltak, ilyen kis kalibákban éltek. Tegnap este beszéltem a nagy házakról, a fölösleges gáz számlákról. Nos, egy juhász, ha valaki elmegy Csángóföldre vagy Erdélyben, megnézheti, hogy hogyan él egy juhász. Egy doboz, egy akkora doboz egy juhásznak a háza, ahova befér egy ember. Van egy ilyen lappancs, amit így felemelnek, oda befekszik, és ott van minden vagyona. És az bőven elég, védi a széltől, meg az esőtől a juhászt. És ha este jön a medve, vagy ha netán jön a farkas, oroszlánok nincsenek, még oroszlányok sincsenek, de ha jön a medve, és az jön, minden este jön a medve, akkor kipattan a kis házikójából a juhász, fogja a botot, és úgy elveri a medvét, úgy kiveri belőle a port, hogy elmegy az étvágya. Elmenekül, és rádöbben egy idő után, hogy jobb lenne vegetáriánusnak maradni. Ez az igazság. Emlékszem gyerekkoromban, az egyik bács be akarta az egyik unokaöccsét tanítani, hogy ő is legyen a csapatba. Kivitte a gyereket, szegény egy hét után hazamenekült, nem bírt azt a stresszet. Mikor jött a medve, olyan pánik és olyan félelem jött rá, nem bírta elviselni. Még ezt a verekedést a juhász meg a medve között sem bírta, meg a medvének a vérnyogását, meg nyivogását, nemhogy még ő menjen szembe a medvével. De Dávid nem ilyen gyerek volt. Ő, ha jött a medve, meg jött az oroszlán, kipattant, még ha már a szájában volt a bárány, akkor is úgy fejbe kólintotta, hogy kiesett a szájából a birka. És fogta, és visszatette a nyájba. Bátor egy gyerek volt, ez a Dávid. Isten lelke vele volt. Istennek van egy parancsa. Állítólag, olvassátok el a Szentírást, 366-szor van megírva a Szentírásban. Ne félj! Ne félj! Ez azt jelenti, hogy az év minden napjára, még a szökő évre is érvényes. Szökő évben is van, még a február 29-ére is érvényes ez a parancs. Ne félj! Isten megparancsolja. Nézzétek meg, akit elhív az Úr az ő szolgálatára. Általában megparancsolja neki, ne félj, ne félj. Dávid értette ezt a parancsot. Nem félt. Megverte az oroszlánt, megverte a medvét. És ahogy van az a népi ének, terelgette nyáját, fújta furujáját, vígan élte világát. Míg nem, egy napon az apja elküldte Dávidot. Menj, nézd meg, mit csinálnak a te bátyáid. Kint voltak hadban. Fel voltak vonulva a filiszteusok ellen. És volt egy behemót, Góliát, nagy darab ember, aki minden nap kiállt, és gyalázta Izrael istenét. Gyalázta az Istent. És azt mondta, hol van a ti istenetek? Nem vagytok elég bátrak? Nem bíztok eléggé az Istenben? Nem tud megsegíteni titeket? Jöjjön valaki ki ellenem, harcoljon, ha legyőz engem, tietek a csata. Megnyertétek a háborút, szolgáitok vagyok. De ha én győzöm le őt, akkor ti vagytok a mi szolgáik. És sem Saul, aki nagy darab ember volt, Saulról azt olvassuk a Szentírásban, hogy egy fejjel nagyobb volt, mint az egész nép. Ő is elég magas volt. Nem volt olyan nagy, mint Góliát, de jó, szép szál ember volt ő is. De sem Saul, sem a hadsereg parancsnoka, Abner, sem a többiek, senki, Dávid bátyja is sem. Senki nem mert kimenni Góliát ellen. Senki. Ott lapultak, ott sunnyogtak, senki nem mert harcolni Góliát ellen. Azt tartották, hogy aránytalan a helyzet. És mai napig, mikor olvassuk a Dávid és Góliát történetét, nézzétek meg, beírjátok a keresőbe, Dávid és Góliát, rámentek képek, illusztrációk, állandóan nagyon aránytalanul mutatják a nagy Góliát, a hatalmas behemót, a legyőzhetetlen harcos, a nagy kardjával, meg dárdájával, lándzsájával, páncéljával, és ott van a kisfiú, Dávid. Még kardja sincs, csak egy bot van a kezébe. Aránytalan. De magára nézve is az egész hadsereg aránytalannak gondolta a dolgot. Túl nagy falat. Nem lehet legyőzni. Mission impossible. Ez nem megy. Valahogy sakkot adott nekünk a Góliát. Sakk Most már csak azt várjuk, mikor lesz a matt. Ha valaki kilép ellene, akkor már is matt. De sakkba vagyunk tartva. És akkor odajön Dávid, aztán mi a helyzet? Elmondják neki, mi a helyzet. Ha elmegyek én, és legyőzöm a Góliátot. Nem akar senki harcolni. Nem mer senki kiállni Góliát, az ellenség, Isten ellensége, Isten népe ellensége ellen. Gyalázza az Istent, és mindenki meg van rémülve. Rettegnek, reszketnek, félnek. És jön egy kisgyerek, 12 éves fiúcska, azt mondja, én nem félek tőle. Én nem félek ettől a behemóttól. Én megharcolok vele. Én megküzdök vele, és legyőzöm őt. Hogyan? Hogyan? Csak egy botod van. Király azt mondja neki, hát próbáljuk meg, vedd fel az én gúnyámat, adok neked kardot, mindent. Megpróbálja azt is, de nem működik a dolog. Ebben még mozogni sem tudok, semmi esélyem nincs ebben. Néha azt gondoljuk, hogy hát hogyha mi is valamilyen eszközökkel rendelkezünk, majd valakinek az eszközeivel, majd olyan leszek én is, mint a király, majd, ha én is olyan lennék, mint Billy Graham, akkor lehet, hogy sokan megtérnének, majd tudnék nagyokat evangelizálni. Hogyha olyan lennék, mint egyik vagy másik, akkor talán te ne légy Billy Graham, és én se legyek Billy Graham, mert az már öreg Billy Graham, ő már nem lehet Orbán Attila, meg nem lehet egyik, meg másik, ő nem fogja vállalni helyettük. Mi magunk kell legyünk! Mi azokkal az eszközökkel kell harcba menjünk, amivel mi rendelkezünk. Dávid legfontosabb eszköze nem a paritja volt, nem a kő volt, és nem a bot, ami miatt kigúnyolta, hanem Isten lelke és Isten vezetése. És a bátorság innen jött, a látás, Isten szemével látta a dolgokat. Az emberek azt látták, ami a szemük előtt van. Egy bevehetetlen harcos láttak, egy nagy darab embert, egy vitézt, hatalmas nagy karddal, egy legyőzhetetlen valamit. De Dávid másképpen látta a dolgot. Azt hiszem, Dávid egy sáskának látta Góliátot. Az is volt. Igazság. Majd elmondom, hogy miért. Dávid mert harcolni. És ha tegnap az volt az üzenet, hogy a harcainkhoz szükség van alázatra, és a legkisebbekkel legyünk, a legkisebbek, és engedelmességre. Az engedelmesség azt is jelenti, hogy Isten vezet szüntelen. És mi engedelmeskedünk. Dávid nem kaland, a testvére azt mondták, te szeretnél valami kalandot itt belevinni, de ezek a hadi népet egy nagy katasztrófába. Menj, tűnj haza innen. És Dávid nem ezt tette. Ő érezte Isten vezetését. Isten meg akarta dicsőíteni magát. És Isten a semmiket választja ki sokszor. A legjelentéktelenebb embereket, hogy megszégyenítse a valakiket. Lehet, hogy te vagy. Az a senki, az a semmi. Ha meg tudod eléggé alázni magadat Isten hatalmas keze alatt, azt mondja Pál apostol, amikor erőtlen vagyok, amikor belátom, hogy senki vagyok, akkor vagyok erős. Itt kezdődik az erő, kedves testvéreim, majd holnap fogunk még a szolgálatkészségről beszélni. Mikor nem urizálni akarunk, mikor nem valakik akarunk lenni, minket kiszolgáljanak, hanem mi szolgálunk. Odaállunk, és felszolgálunk, és vállaljuk, hogy mi vagyunk a semmik, a senkik, a legkisebb. Isten ezeket tudja használni. Dávid azt mondta, én bizony kimegyek harcolni. Ha senki nincs, aki akar harcolni, én kimegyek, harcolok és győzök. Tudjátok, miért nincs sok keresztény emberben győzelem? Miért nem győzünk? Nem akarunk harcolni. Nem akarunk, szeretnénk mindig valaki mögé beállni, ott sunnyogni, majd ha ő meggyőzi, a legyőzi. Voltak ilyen emberek, olvassátok el a Szentírás, mindig voltak olyanok, akik mindig várták, hogy győzön egy sereg, sőt, majd mentek fosztogatni, mikor legyőzték. Sok keresztény ilyen. Majd valaki, majd a lelkész meggyőzi a harcot, mi ott beállunk mögé, és majd élvezzük mi is. Majd valaki felépít nekünk egy missziót, csak akkor mi is elmegyünk oda missionáriusnak. Majd valaki létrehoz egy gyülekezetet, csak akkor mi is beülünk és élvezzük, hogy milyen vagány gyülekezetünk van. Ilyen a legtöbb ember, higgyétek el, ezt szeretik az emberek. De nem ilyen emberekre van szükség, ezeknek soha nem lesz győzelmük. Ezek mindig elégedetlen emberek lesznek. Soha nem lesznek beteljesedett emberek. Mert Istennek olyan emberekre van szükség, akik ők maguk kiállnak, és ők akarnak harcolni. Sokan elmennek nyugatra, most ez a sok migráns is. Élvezzük, amit felépítettek 500 év alatt. Hát építs fel te magad! Én azért nem mentem, Németországba tanultam sokáig, kérdezik, miért nem maradsz kint Németországban? Nem, én nem akarom azt élvezni, amit mások építettek fel. Majd én is felépítem magamnak az én környezetemet, én azt akarom élvezni, amiért én harcoltam meg. Nem akarok parazita lenni és másokon élősködni. Néha gondolkozok, hogy jó döntés volt, de eddig még tartom az elmenet. Csak azt tud győzni, aki vállalja a harcot. Múltkor olvastam egy cikket férfiakról. Azt kérdezte, vannak-e még férfiak ezóta? Vannak-e még egyáltalán a társadalmunkban férfiak? Általában a férfi az annak a jelképe volt, hogy kiállt. Mostanság a férfiak úgy megbújnak az asszony szoknyája mögé, legtöbb, azt mondja, menj anyuka, te jobban elintézed, én nem szeretek se hivatalokba járni, se, te jobban elintézed. És ezzel kapcsolatosan olvassátok el a Debora történetét, amikor Báráknak mondja, te Bárák, menj el és győzd le, verd meg Siserát, az ellenségünket, azt mondja Bárák, Debora, ha jössz velem, akkor elmegyek. Így van sok férfi. És ez, anyuka, ha jössz velem, akkor megyek én is. Ha nem jössz, én nem megyek. Én nem. Jó, azt mondja Debora, elmegyek vele, de akkor nem a tied lesz a győzelem. Akkor az enyém lesz a győzelem. Csak azt tud győzni, aki harcol. Ha valaki nem vállalja harcot, ne számítson győzelembe, testvéreim. Az Úr megadja a győzelmet. A harcosoknak, aki harcol, az győz. Aki sunnyog, az soha nem fog győzni. Az nem fog győzetelmes életet élni. Persze, hogy van benne kockázat. Persze, hogy az ember sokszor a saját bőrét viszi vásárra. Persze. Rosszul is elsülhet a dolog. Ezért kell megkérdezni az Urat. Uram, akarod? S ha az Úr velünk! Kicsoda ellen, akkor biztos győzünk. Nos, nem is volt az olyan aránytalan az a helyzet. Az igazság, hogy Góliát egy beteg ember volt. Azt olvastam róla, hogy a növekedési hormon, ha nem áll le, akkor tovább növekednek, azért voltak ilyen óriások. De ez az agyalapi ideget is elnyomja, ez a hormon, és ettől kezdve gyenge a látásuk, ezek az óriások nagyon-nagyon rosszul, homályosan láttak, és nagyon lomhák voltak. Nem tudtak hirtelen, gyors mozdulatokat tenni, hanem ahogy tényleg ábrázolják őket, úgy mentek. És ilyen szempontból Nem úgy viselkedtek, mint egy oroszlán vagy egy medve, amivel Dávid meg volt szokva, hogy küzdeni kell. Ahhoz képest semmi volt Góliát. És ha azt gondoljuk, hogy a paritja az egy kis dolog volt, nem volt az olyan kis dolog. Abban az időben voltak paritjások, és Dávid is olyan volt, akik paritjával 200 méter távolságból is egy repülő madarat le tudtak lőni. És olyan ütése volt egy paritjának, mint jelenleg mai korban egy 5 mm-es revolvernek. Ha eltalált valakit, kampec. Vége. Úgyhogy kemény eszköz volt. Igazából a tűzérségnek két eszköze volt, a paritja és az íj. És az volt a feladatuk, hogy amíg közeledik az ellenség, minél jobban megritkítsák a soraikat, mikor testest harc közelbe érnek a két csapat, minél kevesebben legyenek. És Dávid Isten szemével látta ezt. Ez mikor Isten szemével látjuk. Néha túldimenzionáljuk a dolgokat. Azt mondjuk, ez lehetetlen, ezt nem tudjuk, nem lehet. Túl nehéz, túl nagy. Mi nagy? Sokszor azt mondjuk, nem, ebben a mai világban nem lehet már nem úgy állnak hozzá az emberek, már mindig azt próbálják elhitetni velünk, hogy ez a korszellem olyan nagy és olyan erőteljes, hogy mi nem tudjuk felvenni a harcot ellene. Túl van dimenzionál. Világ maga valóságában ma is és mindig is vak volt és lomha. Vak és lomha. És ha Isten világosságában látjuk a dolgokat, akkor tudjuk, hogy a mi ügyünk, Isten ügye egy olyan ügy, ami fölött semmi nem tud diadalmaskodni. Napokban osztották meg ismét azt a levelet, amit írtak kárpátaljai református lelkészek Sztálinnak. Öt ember írt egy levelet a nagy Sztálinnak. Mekkora nagy bálványszobrai voltak mindenhol a nagy szovjet birodalomban Sztálinnak. Azt mondták, Sztálin, ha nem térsz meg, Isten megbüntet téged. Ledönt téged a nagy trónodról. Persze, hogy aránytalan volt. Hogy jön egy református lelkész ahhoz, hogy a nagy Sztálint megfenyegesse? Börtönbe ítélték, elvitték őket munkatáborba. Eltelt 7 év. Sztálin meghalt. Isten elpusztította. És 7 év után hazajöhettek a lelkészek, és élhették az ő életüket. Családjuk körébe. Még gyerekeik születtek. Még jó sokáig szolgálták az Urat. Ki volt Sztálin? Egy nyomorult ember, egy sötét figura, nem volt olyan hatalmas, amilyennek képzelte magát. Góliát sem volt az. És ma sincs semmiféle nagyobb hatalom a világban, ami megkérdezi minket, félemlítsen, amitől kellene reszkessünk és rettegjünk. A mi ügyünk a legnagyobb ügy. A mi ügyünk a legdicsőbb ügy. Ha Isten harcait harcoljuk, miénk a győzelem. Ez ellen senki nem állhat ellen. Senki az égvilágon. Harcolj, és győzni fogsz, ha vállalod a harcot. Ha bánt téged az, Dávidot bántotta az, hogy Isten gyalázzák. Ha bánt téged az, hogy gyalázzák az Istent. Ha bánt téged az, hogy te magad is néha gyalázod az Istent. Állj előbb ellen saját magadnak. Azt mondja, öldököljétek meg tagjaitokban mindazt, ami nem az Isten dicsőségét szolgálja. És utána Isten felruház mennyei erővel, hogy tudtok harcolni minden ellen, ami sötétség és ami nem Isten szerint való. És ad bölcsességet és ad hatalmat, ad erőt, ahogy a tanítványoknak az Úr Jézus adott hatalmat, autoritást, a démonok felett és minden gonoszság és hatalmak felett Isten úgy tud adni nekünk is, hogyha kitárjuk a mi szívünket, azt mondjuk, itt vagyok, Uram, szólj, hallja a te szolgád, küldj, akkor elmegyek, és nem számít. Élek többé, nem én, hadd éljél te bennem. Legyen meg a te akaratod az én életemmel. Akkor bizony a mi ügyünk győzedelmes ügy lesz. Harcolj, vállald a harcot, saját magad ellen, a bűn ellen elsősorban. És mindaz, amit van, tegnap kimaradt egy dolog, de most jól be tudjuk illeszteni ide. Igazából a szövetség két részből állt. Ja, értsd ki mindazt, ami tisztátalan, ami Isten dicsőségét el akarja halványítani. Értsd ki a kiirtani valót. Ez volt az első dolog. És mindaz, ami nemes, az arany, az ezüst, a rész, az szenteld oda az Úrnak. Az Úr mindenkinek adott valamit. Adott egy kis egészséget, kinek többet, kinek kevesebbet. Egy kis értelmet, azt mondja, ha nincs elég bölcsességetek, kérjétek az Úrtól, ad az Úr, bölcsét tesz. Mindenkinek adott valamit, azt szenteld oda az Úrnak. Dávidnak volt egy paritjája, volt 5 kövecske, amit a patakból szedett fel, ezt oda szentelte az Úrnak. És győzött. Isten ilyen szerény eszközöket akar használni. Nem tudom, mivel rendelkezel, mit adott neked az Úr. De amit adott, azt szenteld oda az Úrnak. Ákánnak a bűne az volt, hogy el akarta venni, ami az Úré, amit azért adott az Isten, hogy neki szolgáljanak vele. Neki áldozzák. A fiatalságodat adod az Úrnak. Az idődet szentelt oda az Úrnak. Mire? Mindig azt mondom a gyerekeinek, hogy mire a drága időtöket, mire vesztegetitek el? Emlékszem, jó lelkészen volt nekem, 10 évesen azt mondta, boldogulni akarsz az életben, olvassál! Ne viselkedjetek úgy, mint valami időmilliómosok, azt mondta nekünk. Mert nem vagytok azok. Az idő kifut az ember kezéből. Én az ember úgy viselkedik, hogy időmilliómos lenne. Nem vagyunk azok. Használd ki! Olvas! Jó dolgokra használd! Olvasd a Szentírás! Imádkozzál! Nem fölösleges. Oda kell szentelni az időnket, az energiánkat, a tehetség Isten szolgálatára. Volt egy barátom gyerekkoromban, én is mindig próbálkoztam, ma reggel is leültem ide, zongorázgattam, meg gitározgattam, de hát úgy, az, aki nem zenész, az azt hiszi rólam, hogy tudok én is zenélni, de ha valaki zenész, az egybe rájön, hogy nem vagyok zenész. De néha, ha muszáj, akkor aztán, ha szegény az eklézsia, papa harangozó, meg néha a kántor is, így vagyok én is. Ha muszáj, akkor én kísérem otthon a voltam egy kántor is, meg gitározok is. De volt egy nagyon tehetséges barátom. Már 3 éves korától tanárt fizettek a szülei. Az apja is zenész volt. Együttesük volt. Tanítatták a fiúkat. Testvéréből orgona művésztett valahol Franciaországban élt. Ez a fiatal ember szinte minden hangszeren profin játszott. Járt ifjúsági közösségben, soha nem azon járt az esze, mindig néztem, hogy én alig 2 akkordot ismertem, kísértem egy ifjúsági éneket. Ő elment nagybőgősnek, táncház, meg ilyenek, oda szívesen, de az Úrnak nem akart muzsikálni. Alig velem egy idős ez a fiatalember, egy alkoholista, egy hasznavehetetlen, mi haszna semmi ember lett belőle. Nem adta meg Istennek a dicsőséget, soha nem tudta igazán kamatoztatni a talentumokat, elásta. Megmondta az Istentől, nem vitte semmire az életbe. Szomorú történet, de bárkivel előfordulhat ez. Ha Isten adott valamit, használd azt az Úr dicsőségére. Lehet egy kicsi dolog, lehet csak egy paritja. Néhány kövecske, nagy dolgot tehetsz. Ledöntheted a Góliátot, kinyírhatod. Nagy győzelmet és dicsőséget szerezhetsz vele az Úrnak. Csak tedd oda Isten kezébe, szenteld oda az Úrnak. Vállaljuk a harcot, testvéreink. Az életben, azt mondta az Úr Jézus, ez életben sok nyomorúságotok része, sok harc van. Akkor meg szokták tőlem kérdezni, hogy vagytok ti ott szárazban, azt szoktam mondani. Sok harcunk van, és sok győzelmünk van. Ha nem lenne harcunk, nem lenne győzelmünk. Kell vállalni a harcokat, nem mindig kivonni magunkat a harcból. Olyan kell legyen számunkra a harc. Legtöbb ember, hogyha jön valami nehézség, akkor elrejtőzik. Nem is akar, mind meghátrál. Olyan kell legyen számunkra a nehézség, a próbák, a próbatételek, mintha olaj lenne a tűzre. Sok ember számára sajnos olyan, mintha víz le van lombozva, le van forrázva. Van egy kis lelkesedés, már is jön, azt mondja a magvető példázata. Hát ha jönnek mind, nagy lelkesedés, elindul az ember, de ha jönnek a próbák, akkor már is meghátrálunk. Szeretnénk keresztény életet élni, de próba nélkül. Csak siker, mindig egészségesek legyünk, áldottak legyünk, gazdagok legyünk, szépek legyünk. Hát nem így működik. Néha jönnek a próbák, jönnek a harcok, jönnek a nehézségek. Nem tudjuk, hogy egyáltalán túléljük-e földi értelemben. Bizonnyal nem. Eljön az idő, amikor a mi földi sátorunk összeomlik. De akkor is győzelmünk van. A belső ember megújul és megerősödik. És aki legyőzte a halált, feltámadt dicsőségesen. Ha az ő lelke van bennünk, azt mondja az írás. Az a lélek, amely megeleverítette Krisztust, és visszahozta a halálból, a ti veszendő testeteket is meg fogja eleveníteni, és győzelmet ad nektek. A legnagyobb, legveszedelmesebb csatában is. Vállaljuk a harcot, harcoljunk az Úr nevében, az Úr dicsőségére, és győzni fogunk.